Bibliai nők. A Maros-Szentgyörgyi Kármelita nővérek és a Jelkiadó közös gondozásában megjelent könyvet a Kármelita nővérek ismertetik.
Betsabé. Cselszövőből anyakirályné. Izrael és Júda királyainak története, férfiak története, ahol csupán néhány asszony foglal helyet, mert amikor hatalomról van szó, az asszonyok sem föltétlenül maradnak el. Így fiának, Akaziásnak, Júda királyának tragikus halálát követően Atália kivégezteti az egész királyi családot, és megkaparintja a hatalmat egészen addig, amíg 7 évvel később egy összeesküvés vissza nem fordítja unokája Joás javára, akit nagynénje elrejt a család legyilkolásakor. Jeruzsálem királyainál az anyakirálynők úgy tűnik, egészen különleges helyet foglalnak el, mert a bibliai krónikás megnevezi őket a fiaik uralmát érintő feljegyzésekben. Ezek között az első, Betsabé, Salamon anyja, aki jól ismert a bibliai elbeszélésből. Ő ürügyként is szolgálhat a dolgokról való leckéhez. Első jelenet. Abban az évben Dávid nem ment el seregével a háborúba. Jeruzsálemben maradva élvezi egy véget érő nap utolsó pillanatait. Este felé Dávid fölkelt fekhelyéről, és sétált a királyi palota teraszán. Onnan meglátott egy asszonyt, aki fürdött. Nagyon szép volt. Dávid tudakozódott az asszony felől. Azt mondták neki. Nem Betsabé az? Eliám leánya, a hettita Uriás felesége? Dávid követeket küldött, hogy elhozzák. Az hozzájött, ő együtt hált vele, éppen akkor ért véget havi tisztulása, és ő hazament. Az asszony fogant, és elküldött, hogy tájékoztassa Dávidot, és mondta, fogantam. Áll Sámuel második könyvében. Az elbeszélés mértéktartó, lényegre törő. Dávidot megejtette a fürdőző nő szépsége. Informátorai, bár megmondták neki, hogy ez Betsabé, serege egyik kapitányának a felesége, ő nem tétovázik magához hivatni és együtt hálni vele. Ugyanakkor mi van a nővel? Legalábbis együttműködő. Csinos, kevéssé diszkrét, a palotából látható helyen fürdik. Amikor a király magához hívatja, ő magától elmegy hozzá, bár tudja, hogy termékeny szakaszában van, majd hazamegy, mintha mi sem történt volna. Amikor látja, hogy terhes, arra szorítkozik, hogy megüzeni a királynak, s mentesíti magát a kínos problémától. Egyesek beszéltek csábításról, számításról. Az elbeszélés nem ilyen egyértelmű, inkább megőrzi a kétértelműséget. A folytatás ismert. Dávid elhivatja a háborúból Úriást, és megpróbálja ráruházni a gyermek fölötti apaságot, sürgetve, hogy menjen be feleségéhez. Hiába. Akkor visszaküldi egy lepecsételt levéllel, amelyben megparancsolja a vezérnek, úgy intézze, hogy a zavaró férj meghalljon a harcban. Így is történt. Amikor annak felesége értesül haláláról, eleget tesz a gyász rítusának, és gond nélkül, mintha csak ez lenne a dolgok rendje, a király felesége lesz, és fiút szül neki. Erre várt. Aztán Isten ítélete nyomán a gyermek meghal. Akkor Dávid vigasztalja most már a feleségét, aki nem sokára egy másik fiút szül neki, Salamont. Második jelenet. Az idős Dávid utolsó óráit éli. Fia, Adoniás, aki nem rejti véka alá, hogy a trónra pályázik, megszervezi saját megkoronázását. Nátán, akinek ez tudomására jutott, ellentámadást indít. Hívatja Betsabét, tájékoztatja az összeesküvésről, figyelmezteti, hogy ez a legrosszabbat jelentheti számára és fia számára, majd elküldi őt a király ágyához. Meg kellene lepődnie Adoniás jelölésén, hiszen a király megesküdött neki, hogy Salamon lesz az utóda, bár ilyen esküről sohasem hallottunk. Vajon ez felhatalmaz arra a gondolatra, hogy itt egy stratégiáról van szó, amely arra irányul, hogy visszaéljenek a szenilis királlyal? A folytatás bizonyítja. Betsabé tehát bemegy Dávidhoz. Uram, Te megesküdtél szolgálódnak az Úrra, a te Istenedre, hogy fiad, Salamon uralkodik majd utánad, és hogy ő fog trónodon ülni. Most íme, Adoniás uralkodik, te pedig, Uram király, te nem tudsz semmit. Míg Uram király, egész Izrael szeme rajtad van, hogy bejelensd nekik, ki fog utánad trónodon ülni. Áll a Királyok első könyvében. Az asszony okos. Tovább megy annál, amit Nátán mondott neki, és határozottan kijelenti, hogy Dávid megesküdött neki, Isten nevében teszi hozzá. Úgy mutatja be Adoniást, mint trónbitorlót, aki apja tudta nélkül cselekszik, pedig még mindig ő a király. Hízeleg Dávidnak, amikor azt mondja, hogy még mindig ő az uralkodó, akinek döntésére vár az egész nép. Végül pedig arra is rájátszik, hogy szánalmat ébreszen a királyban, azt sugalva neki, hogy Salamon, az általa megjelölt utód élete és anyjáé is kockán forog, áldozatává lehetnek testvérének, ha az király lesz. Vagyis nyomást gyakorol az öregemberre, saját fiával kapcsolatos ambícióját a király miatti aggodalom mögé rejti, azt sugalva, hogy nem akarja ünnepélyes esküjéhez hűtlennek látni a királyt, s kéri őt, hogy még egyszer gyakorolja királyságát, megakadályozva, hogy egy nagyra törő és arrogáns udvaronc megkaparintsa a trónt. Az előre megtervezett forgatókönyv szerint jön Nátán, hogy okosan meglepődjön azon, hogy a király Adoniást jelölte volna utódául, és megkérdezze tőle, tényleg ez-e az akarata, mivel hogy a király még nem nyilatkozott ebben a kérdésben. Tehát, megjegyezzük, nem volt nyilvános eskü. Dávid akkor visszahivatja Betsabét, hogy bejelentse neki, megtartja szavát. Salamont jelöli ki törvényes utódául, lerombolva ezzel Adoniás kísérletét, aki életét csak az új király kegyének köszönheti, amíg távol tartja magát. Harmadik jelenet. Volt egy Abiság nevű fiatal nő, aki élete végén, öregségében gondozta Dávidot. Dávid halálát követően Adoniás megjelenik Betsabénál, és könyörögve kéri, járjon közben az ő javára az ifjú Salamon királynál, aki semmiben sem utasítja vissza anyját, hogy adja oda neki feleségül Abiságot. Az anya királynő bizonyára ismeri a kérvény politikai tétjét. Elvenni egy előző király feleségét annyi, mint annak trónjára pályázni. Betsabé tehát könnyen el tudja képzelni Salamon reakcióját egy ilyen kéréssel kapcsolatban, annál is inkább, mert egy megbukott korábbi várományostól származik, akit halálos fenyegetés mellett szólítottak fel a szigorú visszavonulásra. Betsabé tétovázás nélkül bemegy a királyhoz bemutatni testvére kis kérvényét, amint mondja. Szárazon adja elő, anélkül, hogy megpróbálná meglágyítani fiát, úgy, mintha semmi problémát nem jelentene a kérés. Adassék feleségül a sunamita Abiság testvéredhez, Adoniáshoz. Áll a Királyok első könyvében. Vajon, ha ki akarta volna provokálni Salamon haragját és Adoniás vesztét, máshogy cselekedett volna-e Betsabé? Ő is áldozata lett volna egy esetleges államcsínynek, hisz nem a király jobbján trónol. Jobb tehát eltávolítani a vetélytársat. Ám az elbeszélés újból csak utalást tesz, és úgy tűnik, továbbra is megőrzi a kétértelműséget az asszony tekintetében. Úgy lenne vajon, mint az első jelenetben, hogy a kétértelműség érzését kelti az olvasóban szereplőjével kapcsolatban? Az olvasó szemében ugyanis csak egyszer lépett ki Betsabé az őt jellemző tartózkodásából. Dáviddal szemben egy magánjelenetben, amikor fontos volt közbelépnie, hogy biztosítsa a trónt fia számára. A hatalom iránti szenvedélyez, amit a kétértelműség oly jól leplez.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.